Dicsértessék a Jézus Krisztus, július 30-án, pénteken, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat itt a Mária Rádióban, amelyben ismét most élőben találkozhatunk, és Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános, Németh Zsuzsi most nem tud velünk lenni, mert szabadságon van, de így is nagyon szép gondolatokat hoztam, gyűjtöttem össze erre a mai műsorra, hogy ilyen módon erősödhessünk meg Isten szeretetében mindannyian. Kezdjük a mai napunkat is az evangélium olvasásával. Szent Máté könyvéből olvasom. Tanító körútján Jézus az ő városába, Názáretbe érkezett, ott tanított a zsinagógában. Hallgatói csodálkoztak, és így beszéltek róla: honnan van ennek a bölcsessége és csodatevő ereje? Hát nem az Ács fia ez, nem Mária az anyja, nem de Jakab, József, Simon, Júdás, az unoka fivérei? Nem itt élnek-e közöttünk az unoka nővérei is? Honnét vette hát mindezt? És csak botránkoztak rajta. Jézus erre így szólt: sehol sem becsülik kevesebbre a prófétát, mint szülőföldjén és otthonában. Hitetlenségük miatt nem is művelt ott sok csodát. Érdekes gondolat Juhász Ferenc atyának az Adorémus mai napjánál, hogy Jézus különbséget tesz nyilvános működése során az otthon és a szülőváros között. Városában, Názáretben nem fogadják szívesen, mint egy kilóg a sorból. Ahogy ismerték, abból, mintha nem következne az, amit hallanak róla. Nem úgy ismerték, mint csodatevő tanítót. Számos helyen tapasztaljuk, hogy nem könnyen fogadják el, amit teszünk, ahogyan élünk. Mi is megtapasztaljuk ezt az elutasítást, ahogy Jézus az ő városában. Mégis ez nem kell, hogy letörjön, elkeserítse minket. Folytatnunk kell azt, amivel Isten megbízott bennünket. Istenünk, fiad Jézus országod örömhírét hirdette, gyógyulást hozott a betegeknek, szabadulást mindazoknak, akiket fogva tart a bűn, a gyöngesség, világosságot hozott azoknak, akik elvakultan, önmagukba zárkozva élnek. Add, hogy életünket őhozzá tudjuk alakítani, aki a törvényt nem megszüntetni jött. Add, hogy életünkön változtatni tudjunk. Add, hogy ne öntelten éljünk, hanem figyeljünk mindig rá, aki botránykű azoknak, akik nem fogadják el, de akik befogadják, azoknak számára az élet teljessége. Akkor nézzük a mai nap ünnepeltjeit, évfordulóit. Névnaposok között első helyen a Juditokat említjük, héber eredetű név, jelentése Judeából származó nő. És itt szeretném édesanyámat köszönteni így a rádió hullámain keresztül is, névnapja alkalmával sok áldást kívánok neki. És a Kszéniákat is köszönhetjük a mai napon, ez egy görög eredetű név, jelentése vendég, vendégszerető. Az ókorban Kszénia volt a vendégeknek nyújtott ajándéknak a neve. Nézzük meg a mai nap évfordulóit. 579-ben ezen a napon hunyt el első Benedek pápa. A bő 4 éven át tartó pontifikátusa alatt Benedek legfőbb célja az volt, hogy a lakosságot megpróbálja ellátni élelemmel és ruhával, azonban ez egyre nehezebb feladat volt, ahogy a longobárdok közeledtek Rómához. Másrészt megpróbálta felvenni a kapcsolatot az új hódítók vezetőivel, de azok elutasították a tárgyalást. Így maradt az egyetlen politikai szövetségesbe vetett remény, Bizánc segítségét kérte a pápa, de a császár nem akart segíteni a városon, épp elég volt a birodalom saját erőit karban tartania. 1846-ban ezen a napon született Pál László magyar festőművész. 1866-ban ezen a napon nyílt meg az első hazai lóvasút Pest-Széna tér és Újpest városkapu között a Pesti Közúti Vaspálya Társaság üzemeltetésében. 1868-ban ezen a napon hunyt el Tompa Mihály, magyar költő, a Tudományos Akadémiának a tagja. És 2006-ban ezen a napon hunyt el Zente Ferenc, kossuthdíjas magyar színművész, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett és kétszeres Jászai Mari díjas színművész, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. 1952-től a Budapesti Madách Színház színművésze volt. Atmoszféra teremtő képessége, humora, jellemszerepekben kiválóan érvényesült. Számos filmben is kapott szerepet, híres sorozatok szerepüle is volt. Talán a legismertebb a Tenkes kapitánya, vagy éppen a Tüskevár. De szerepet kapott a Szabó Család című rádiós telenovellában is. És a születésnaposok között szeretnénk az egyházmegyénk két papjáról megemlékezni, akik ma születésnapjukat ünneplik. Az egyik Várnai Péter atya, aki többször szerepelt itt a rádióban, több műsorban is részt vett, sajnos betegsége miatt nyugdíjba kényszerült, és most az egyik ilyen idős otthonban él, sok mindent alkot, most is igyekszik alkotni, sokféle dologgal találkozhatunk az ő neve alatt, és hát imádkozzunk érte, hogy ezt a betegséget szeretetben és türelemben tudja hordozni. Másik atya, Czap Zsolt atya, Pest Szent Erzsébet plébánosa, őt is Isten éltesse sokáig. És akkor most következzen versolvasó rovatunk itt a Mária Rádióban.
Félszárnyú madár a költészet, ha nincs olvasója. Röptessünk madarat. Aztán észrevesszük, hogy lassanként mi is szárnyalunk. Föl a magasba, és kicsit jobb emberként térünk vissza a földre. De ehhez kemény munka és kitartás kell. A versolvasás komoly szellemi erőfeszítés. A költő leírta gondolatait, nekem pedig hozzá kell tennem az enyémeket. Így alakul a két szárnya annak a bizonyos madárnak. Ha megérint egy-egy vers, ízlelgetnem kell sorait, engednem kell, hogy hasson rám, elkísérjen nap mint nap minden utamon. Közben pedig észrevétlenül alakít, hat bennem, mint a gyógyszer. A költészet nem pótszer, hanem dobbantó, ugródeszka, hogy időnként beleshessünk abba a világba, amelyet Isten készített nekünk. Segít felemelkedni, segít a szürke hétköznapok kisembereiből angyalokat varázsolni. Röptessünk madarat, szárnyaljunk fel a magasba, engedjük, hogy magával ragadjon a jó. Azt már ismerjük milyen, ha magával ragad az indulat, és sebet ejtünk a másikon. Most adjunk esélyt magunknak arra, hogy ezeket a sebeket be is tudjuk kötözni. Röptessünk madarat.
Petőfi Sándor a Tisza. Nyári napnak alkonyolatánál megállik a kanyargó Tiszánál. Otthon a kistúr siet beléje, mint a gyermek anyja kebelére. A folyó oly simán, oly szelíden ballagott le parttal a medrében, nem akarta, hogy a napsugára megbotoljék habjai fodrában. Sima tükrén a piros sugárok, mint meg annyi tündér táncot jártak, szinte hallott lépteik csengése, mint parányi sarkantyúk pengése. Ahogy álltam, sárga fövenyszőnyeg volt terítve, s tartott a mezőnek, melyen a levágott sarjúrendek, mint a könyvben a sorok hevertek. Túl a réten, néma méltóságban magas erdő, benne már homály van, de az alkony üszköt vett fejére, s olyan, mintha égne, s folyna vére. Másfelől a Tisza túlsó partján mogyorós rekettye bokrok tarkán, köztük egy csak a nyílás azon át, látni távol kisfaluska tornyát. Boldog órák szép emlékeképpen rózsafelhők úsztak át az égen, legmesszebbről rám merengve néztek, ködön át a mármarosi bércek. Semmi zaj, az ünnepélyes csendbe egy madár csak néha füttyentett be. Nagy távolban a malom zúgása csak olyan volt, mint szúnyog dongása. Túlnan, vélem átellenben éppen pormennyeské jött korsó kezében, korsaját míg telemerítette, rám nézett át, aztán ment sietve. Ottan némán, mozdulatlan álltam, mintha gyökeret vert volna a lábam, lelkem édes mély mámorba szédült a természet örök szépségétől. Ó természet, ó dicső természet, mely nyelv merne versenyezni véled, mély nagy vagy te, mentül inkább hallgatsz, annál többet, annál szebbet mondasz. Későjjel értem a tanyára, friss gyümölcsből készült vacsorára, társaimmal hosszan beszélgettünk, lobogott a rőzsalánk mellettünk. Többek között szóltam én hozzájuk, szegény Tisza, miért is bántjátok, annyi rosszat kiabáltok róla, s a föld legjáborabb folyója. Pár nap múlva félszendergésemből, félrevert harang zúgása vert föl, jön az árvíz hangzék, s tengert láttam, hogy kitekinték. Mint az őrült, ki letépte láncát, vágtatott a Tisza a rónán át, zúgva bőgve tört át a gátot, el akarta nyelni a világot. Aminap egy reggel kiültem a Balaton partjára. A látvány Petőfi Sándor versorát juttatta eszembe, ó természet, ó dicső természet, mely nyelv merne versenyezni véled? Jóval gyönyörködni az előmtároló táj szépségében. A nyár remélhetőleg alkalmat ad ilyen békés üldögésre, szemlélődésre, csendre, békességre. Kilépve a hétköznapok forgatagából, lelkünk Isten felé emelkedhet. Alkalmat találunk kapcsolataink rendezésére. Mennyire szükségünk van kilépni a rohanásból? Azután persze visszatérünk a hétköznapokba, mégis ezeknek a békés óráknak, napoknak emléke megerősít, hogy napi munkánk végzése ne rántson vissza a szürkeségbe.
Nyári napnak alkonyulatánál megállék a kanyargó Tiszánál. Ott, hol a kis túr siet beléje, mint a gyermek anyja kebelére. A folyó oly símán, oly szelíden ballagott le parttalan medrében, nem akarta, hogy a napsugára megbotoljék habjai fodrába. Síma tükrén a piros sugárok, mint megannyi tündér, táncot jártak. Szinte hallott lépteik csengése, mint parányi sarkantyúk pengése. Ahol álltam, sárga fövenyszőnyeg volt terítve, s tartott a mezőnek, melyen a levágott sarjú rendek, mint a könyvben a sorok hevertek. Túl a réten néma méltóságban magas erdő, benne már homály van, de az alkony üszköt vett fejére, s olyan, mintha égne, s folyna vére. Másfelől a Tisza túlsó partján mogyoró s rekettye bokrok tarkán, köztök egy csak a nyílás, azon át látni távol kisfalucska tornyát. Boldog órák szép emlékeképen rózsafelhők úsztak át az égen. Legmesszebbről rám merengve néztek ködön át a mármarosi bércek. Semmi zaj. Az ünnepélyes csendbe egy madár csak néha füttyentett be. Nagy távolban a malom zúgása csak olyan volt, mint szúnyog dongása. Túlnan vélem átellenben éppen pórmenyecske jött, korsó kezében. Korsóját még telemerítette, rám nézett át, aztán ment sietve. Ottan némán mozdulatlan álltam, mintha gyökeret vert volna lábam. Lelkem édes mély mámorba szédült a természet örök szépségét. Ó, természet! Ó, dicső természet! Mely nyelv merne versenyezni véled? Mi nagy vagy te? Mentől inkább hallgatsz, annál többet, annál szebbet mondasz. Késő éjjel értem a tanyára, friss gyümölcsből készült vacsorára. Társaimmal hosszan beszélgettünk, lobogott a rőzselánk mellettünk. Többek között szóltam én hozzájuk. Szegény Tisza, miért is bántjátok? Annyi rosszat kiabáltok róla, s ő a föld legjámborabb folyója. Pár nap múlva fél szendergésemből félrevelt harang zúgása vert föl. Jön az árvíz hangzék, s tengert láttam, ahogy kitekinték, mint az őrül. Ki letépte láncát, vágtatott a Tisza rónán át, zúgva, bőgve törte át a gátot. El akarta nyelni a világot.
Hegedűs D. Géza előadásában hallgathattuk meg a Tisza című verset versrovatunkban. Bő 10 évvel, talán 15 évvel ezelőtt is Alberti Árpád atya adta kezünkbe, beszélt Leszkai András, és adta kezünkbe a Moha bácsi meséi című kötetet, amiben aztán két kötetben összegyűjtötte azokat a meséket, amelyek a 60-as években hangzottak el a Kossuth rádióban, és most abban az örömben lehet részünk, hogy ezek a Moha mesék itt a Mári rádióban is elhangozhatnak. Arn Katalint, a műsornak a gondozóját hívtuk föl telefonon, hogy egy picit meséljen arról, hogy hogyan is került kapcsolatba ezekkel a mesékkel, és mi az, ami fontos lehet, hogy ezeket a meséket majd meghallgathassuk itt a Mária Rádióban. Nagy szeretettel köszöntünk!
Jó reggelt kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus! Én is szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, és önt is, Ákos atya!
Hogy került kapcsolatba ezekkel a mesékkel?
Hát azt hiszem, hogy a pandémia az sok mindenkiből sok mindent kihozott, akár jó, akár rossz értelemben. Én igazándiból nagyon nehezen éltem meg ezt az elmúlt időszakot, és ebben a bezártságban azt kerestem, hogy mi az, amivel én tudok adni másoknak. Mi az, amivel tudok szolgálni? Mi az, amin van? Először is azt kellett megvizsgálnom. És Isten a szívemre helyezte már azt korábban, hogy én például nagyon szeretem, hogyha nekem mesélnek. Nagyon szeretek mesét hallgatni. És az volt a szívemen, hogy hány gyerek lehet, aki mellett most nincsen senki, hogy mesét olvasson. És ebből jött ez az ötlet, vagy ez a plusz, hogy nekem van egy hangom, amit állítólag szeretnek hallgatni, és ugyanakkor van egy vágy bennem a mesékre, a mese olvasásra, és ezt a kettőt ötvözvén kerestem a megfelelő meséket. És egy sok gyermekes anyukától rengeteg könyvet kaptam, ilyen-olyan népmesék, Andersen, mindenféle válogatást, és a Moha bácsi meséi így véletlenül, ugye soha nincs véletlen, véletlenül a kezembe akadt, és először csak azt tetszett meg benne, hogy sok mese van, kerek, nem túl hosszú, és ahogy elkezdtem elmélyedni benne, az ragadott meg leginkább, hogy milyen tömény mondani valója van egy könnyed történetben elmesélve. És az első mese, emlékszem, amit felolvastam, vagy elolvastam magamnak, és azt mondtam, hogy hó, hát ez nem csak gyerekeknek szól, ez nekem felnőttnek is rengeteg tanúságot ad. Úgyhogy ez ragadott meg igazándiból, hogy olyan kortalan ez a kötet, hogy mindenkinek szól. 5 évestől 95 vagy 105 éves korig mindig van mit megragadnunk belőle és tanulnunk.
Hogyan készültek el ezek a felolvasások otthonról? Lehetett ez, vagy sikerült bejönni ide a rádióba, vagy ez hogyan történt?
Hát először megpróbáltam itthon a panelben, de az volt a probléma vele, hogy még a villamos is belehallatszott, amikor elment a ház előtt, úgyhogy hát én beruháztam egy hangkártyába és egy mikrofonba, egy stúdió mikrofonba, és kerestem egy kis zugot, innen nem messze a régi munkahelyemen, egy kis pincébe, ott berendeztem a kis stúdiómat, és oda lejárok felolvasni ezeket a meséket, amit aztán egy nagyon kedves barátomnak átküldök ugye e-mailben, vagy feltöltök a felhőbe, és ő megkeveri. Nagyon kedves volt Molnár Sándor barátom, zongorista, ő írt a mesékhez egy ilyen kis dallamot bevezetőképpen és levezetőképpen, úgyhogy ő meghangszereli, felkeveri, és így én egy grafikát raktam alá, és így feltöltöm a YouTube csatornámra, és ott is meg lehet hallgatni. Még sok van hátra, sokat szeretnék még felolvasni, de nagyon-nagyon megtisztelő, és nagyon örülök annak, hogy a Mária Rádió így még szélesebb spektrumban tudja szórni ezeket a meséket, hiszen annyira megragadó. És Árpád atyával beszélgettem néhány hónappal ezelőtt, amikor az engedélyét kértem arra, hogy felolvashassam ezeket a meséket, és nagyon-nagyon örült ennek a kezdeményezésnek, hiszen a könyv elején is ez a néhány mondat van, vagyis hát ez az egy mondat van, hát szépe tradere, hogy megragadni, olvasni, tanítani és terjeszteni. Tehát, hogy minél több emberhez, minél több gyermekhez eljussanak ezek a mesék, ezek a kis egyszerű tanítások az életről.
Itt a Mária Rádióban, tehát ez vasárnaponként este 19:30-tól 19:25-től kerülnek majd adásba, két hetente, most elsőjén lesz az első alkalom, hogy az első ilyen mesét meghallgathatjuk itt a Mária Rádióban. Azt lehet tudni, hogy melyik mese kerül először adásba, vagy az most itt még az...
Nem. Sajnos nem tudom, ez a szerkesztőkön múlik, hogy melyik mesét részesítik előnyben. Igen, ezeknek a meséknek tulajdonképpen nincsen sorrendjük, nem egymásra épülő történetek, bár követni lehet moha fejlődését, ugye kisiskolás kortól egészen a kamaszkorig, de ugyanakkor bármikor is kezdjük el hallgatni ezeket a meséket, azt gondolom, hogy önállóan is teljes mértékben elérhetik a céljukat.
Nagyon szépen köszönjük, hogy erről beszélgettünk egy kicsit, és akkor szeretettel hívjuk a hallgatókat vasárnap este 19:25-re Maha bácsi meséi sorozatban. Itt közben én meg tudtam nézni, hogy a Bibi című mese lesz az első, amit meghallgathatunk, úgyhogy nagy szeretettel hívjuk a hallgatókat erre az új induló műsorunkra, és köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál, és egy kicsit beszélgethettünk erről a meséről.
Én szép is nagyon napot. Köszönöm, és áldott szép napot kívánok mindenkinek, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Ann Katalinnal beszélgettünk a Maha bácsi meséi sorozatról, tehát augusztus 1-től két hetente 19:25-kor hallgathatjuk meg a Maha bácsi meséi sorozatot itt a Mária Rádióban.
Atya, teremtő szeretett lelked, áradj szét, fiú megváltó szeretett lelked, áradj szét, egyház vezető szeretett lelked, áradj szét, szentség pecsétje szeretett lelked, áradj szét. Sóhaj lelked, áradj szét, isteni üzenet, dicső lelke, áradj szét, megbocsájtás, irgalmas lelke, áradj szét.
Dagszék, 7:30-kor a Mária Rádióban a pénteki napindított Haják Dagszék a Szentlélek kiáradásáról beszéltek, vagy énekeltek, és a Szentlélek kiáradását hát nagyon sokszor a szentekben is felfedezhetjük. Holnapi napon ünnepeljük Loyalai Szent Ignácot, a jezsuita rendnek az alapítóját. Hiba György jezsuita atyát hívtuk föl telefonon, egy kicsit az ünnepről, Szent Ignácról beszélgessünk, hogy mit is jelent ma Szent Ignácot követni. Nagy szeretettel köszöntünk, hogyan ünneplitek az alapítónak az ünnepét, ez hogyan szokott zajlani a közösségben.
Hát én is először is nagy szeretettel üdvözlöm a hallgatókat, rádió hallgatóit. Ami nekünk nagyon fontos Szent Ignáccal kapcsolatban, hogy ő egy modern szent, aki Amerika felfedezése előtt született egy évvel, és aztán az új világba belépett, ahol már annyi minden változott a világban, ipari forradalomtól elkezdve, hiszen máig technikán keresztül olyan sok minden, hogy rövid idő alatt kellett úgymond az embereknek alkalmazkodni a változásokhoz. És Ignác, amit hoz nekünk mai napig is, hogy megtalálni Istent mindezekben, mindenben, és az alapja számunkra az egy bensőséges kapcsolat az Úrral. És amikor Ignácra gondolunk, akkor azt látjuk, hogy lehetséges bármilyen élethelyzetből rátalálni Istenre. Lehetséges az életemet újra kezdeni tiszta lappal, az ő szeretetével, az ő vele való kapcsolatból kiindulva. Így a holnapi ünnep a számunkra ezt is kifejezi, hogy majd együtt leszünk az esti szentmisében, és erre gondolunk újból, és ezt a mellette való elköteleződést, az Isten mellette való elköteleződéssel együtt mélyítjük majd el. És még azt hozzá szeretném tenni, hogy nekünk ez az év azért is különleges, mert egyrészt ugye 500 évvel ezelőtt tört el az ágyugójó Szent Ignác lábát, és kényszerítette a katonai lovagi életpályáról arra, hogy az Isten szolgálatába álljon, és hogy hát ez segített, hogy rádöbbenjen. Másrészt pedig egy rendtársunkat, Jancsó Árpádot holnap fogják szentelni ebben az ünnepségben, ennek a szentmisének a keretében.
Ilyenkor összegyűlnek a különböző közösségekben élő jezsuiták, vagy ki a saját helyén, közösségében ünnepel inkább, vagy ez változik egyik évben, így másik évben úgy.
Igen, tehát alapvetően törekszünk arra, hogy ezen az ünnepen együtt legyünk, de mivel apostoli munkáink vannak, és azokat nem lehet ott hagyni, ezért aki szabaddá tudja tenni magát, az eljön, aki pedig nem, az otthoni közösségben, otthoni szentmise keretében ünnepli meg. És nekünk ezután van egy provincia találkozó, ahol viszont már mindenki ott lesz.
Hány helyen vannak ma Magyarországon jelen a jezsuiták?
Hát Magyarországon, itt Budapesten, két helyen is, Pesten és Budán, és aztán Dobogókőn, ott van egy lelkigyakorlatos házunk, és jelenleg most Püspökszentlászlón is van egy jezsuita Hoffer atya, az szintén egy lelkigyakorlatos ház, aztán ott vannak Szegeden jezsuiták, Szent József templomban, és aztán utána pedig még van Miskolcon, nekünk Miskolc az egyik legkomolyabb missziós területünk, ahol iskolát és plébániát tartunk fenn.
Vannak ma is, gondolom, fiatalok, pont ugye említetted, hogy szentelés is lesz holnapi napon, vannak fiatalok, akik vágynak arra, hogy Szent Ignácot ilyen módon kövessék a szerzetes közösségben.
Igen, ez az év, ez számunkra nagyon szép év, mert hogy négyen adták be a jelentkezésüket a novíciátusba, ami nekünk Olaszországon, Genovában van, és idén kettő novíciusunk ott végez, és tesz egyszerű örök fogadalmat majd szeptemberben. Úgyhogy nagyon gazdag ez az év már most.
Honnan lehet egy jezsuitát, buta ez a kérdés talán, hogy lehet egy jezsuitát megismerni, fölismerni, mi az, ami úgy különleges, ami úgy jellé válhat, hogy na most akkor, vagy meg is, hogy én is egy jezsuita szerzetessel találkozunk, vagy beszélünk.
Hát nehéz alapvetően, azt gondolom, hogy amikor elkezdünk beszélgetni, akkor valahogy nagyon hamar rátalálunk egy olyan mélységre, ahol az életünknek az igazi része zajlik, az életünknek a mozgató rugóihoz tudunk elkerülni, és valahogy észrevétlenül rátalálunk valahol Krisztusra, és az ebből fakadó erőre, örömre. Tehát, hogy valamikor a beszélgetés folyamán derülhet az ki, hogy valahol itt mély dolgokról nagyon hamar, nagyon könnyedén lehet beszélni.
Mindannyian tudjuk, hogy a szerzeteseknek az élete nem volt könnyű a 20. században, a jezsuita rend sem működhetett nyilvánosan, de azért néhány jezsuita atya itt-ott-amott fölbukkant. Én a karmeliti kápolnában jártam a 80-as évek második felében, és ott Faragó László atya volt egy nagy, akkor már idős, 92-ben halt meg 90 éves koratáján, de egy idős jezsuita, tehát egy ilyen helyzet volt, hogy valahol lehetett találkozni jezsuitákkal, aztán persze sokan, ugye tudjuk, visszatértek külföldről neves jezsuiták, akik azután itt Magyarországon is sok mindent tettek. Erre az időszakra hogyan tudtok emlékezni, vagy mik azok a amik ebből esetleg gyümölcsként fakadhattak ebből a nehéz időszakból.
Bennünk nagy tisztelet és nagy hála van ezek iránt, a jezsuiták iránt, akik egyrészt kimentek külföldre, kint készültek arra, hogy szolgálják az Istent és népét, másrészt azokra, akik itt maradtak Magyarországon, és nagyon ismertett Pálos atya, aki itt maradt és vállalta a börtönéveket, sok más jezsuita társával együtt, vagy azok a magyar jezsuiták, akik nem végezhettek papi munkát, hanem egyszerűen gyárakban kaptak munkát. Tóth Kálmán atya egy kevésbé ismert jezsuita, de nagyon szép, Istenben elrejtett élet. Aztán utána Hevenesi atya, aki harangozóként kellett, hogy szolgáljon. És aztán utána pedig, akik jöttek haza még a 80-as években, hogy itt tanítsanak, Mócsi atya, aki utána börtönbe került, és gyakorlatilag börtönben tanította az ottani szeminaristákat, akik szintén bedugtak. Szóval, hogy így sok alap, tehát a finom helytállások, azok a csendes helytállások, mindennapi keresztek felvétele. Ezek azok, amik így előttünk megjelennek, és amit adnak az, hogy reménysugár, hogy Jézussal minden körülmények között együtt lehet lenni, és lehet belőle élni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, és beszélhetünk Szent Ignácnak az ünnepe kapcsán, az ő alakjáról, meg a jezsuita életről, és sok áldást kívánunk a munkátokhoz, szép ünneplést kívánunk a holnapi ünnepnapra.
Én is nagyon szépen köszönöm, sok áldást nektek is, minden jót is, nagyon.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Minden jót kívánunk.
Hiba György jezsuita atyával beszélgettünk a holnapi Szent Ignác ünnep kapcsán.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek, miképpen, kezdetben, most és mindörökké. Mint éltető harmad,
az Atyának,
vagy napfény a földre,
a Szentléleknek,
szálljon úgy ránk,
kezdetben,
az isteni béke. Az Atyának,
a
Fiúnak, a Szentléleknek,
végképpen,
kezdetben, most és mindörökké.
Dicsőség az Atyának.
7 óra 40 perc van a Mária Rádióban, a péntek reggeli napindítót hallják. Az irgalmasság ügye sokunk számára ismerős, itt a Mári Rádióban is az irgalmasság óráját imádkozzuk napról napra délután 3 órakor. Magyarországon a irgalmasság ügyének az egyik nagy apostola terjesztője, Katona István püspökatya, aki most már nyugalmazott egri érsekként egy nagyon szép könyvet jelentetett meg, amelyben az irgalmasság témáját járja körül többféle szempontból. Farkas István piarista atyát hívtam föl telefonon, aki ennek a könyvnek a gondozója, tulajdonképpen a terjesztésnek a gondozója, aki egyébként unokaöccse Katon István püspökatyának. Nagy szeretettel köszöntünk, és egy kicsit hogyan került sor ennek a könyvnek a kiadására? Erről mesélj egy kicsit.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Hát ez egy csoda, a nagybátyám 90 éves kora körül kezdte ezt el írni. Hát kezdettől fogva az irgalmasságnak nagyon nagy apostola volt, ő volt a püspöki megbízottja a krakói magyar kápolna építésének, és akkor mondhatom a Szentlélek sugallatára azt mondta, hogy az irgalmasságot, Isten irgalmasságát meg kellene írni a teremtéstől az örökké valóságig. Nagybátyám most 93 éves, és nyilván nem én vagyok a Szentjavatási Hivatal, de minél közelebb kerül valaki az Istenhez, ebben biztos vagyok, annál megrendítőbb módon éli meg az Isten irgalmát.
Hol, hogyan lehet ezt a könyvet megkapni, hogyan lehet hozzájutni ehhez a könyvhez? Ugye ezt tudjuk, hogy hát ha kereskedelmi forgalomban azért elég hát rákerülnek különféle dolgok a terjesztői dolgokra, hogyan lehet ezt a könyvet megkapni?
Hát egy tragédiáról kell szólnom, hogy ez a valamilyen összeg rákerül, ez 100%, nem egyszer 200%. Ennek a gyönyörű könyvnek az önköltsége mindössze 1600 forint. Ezt könyvesboltban, bármelyik önterjesztőnél minimum 4000 vagy 5000 forintért lehetne beszerezni. Ezért bekapcsoltuk a keresztény jóságot a terjesztésbe. Ez azt jelenti, hogy a Katona Püspök úr gyűjtött össze pénzt adományokból, és abból jelent meg a könyv. Tehát a könyvnek nincs fogyasztói ára, hanem azt kérjük, hogyha valaki szeretné, hogy ezt tudjuk újra nyomtatni, akkor adományt ad, megvan ennek a számlaszáma, vagy pedig ahol átveszi a könyvet, ott is lehet ezt rendezni. Tehát nem elvárjuk, csak iránynak mondjuk azt, hogy az adomány legyen 1600 forint. Ha valaki még nagy lelkűbb, hogy jusson még szegényebbnek is könyv, akkor adhat többet is, tehát majd ha gondja van a pénzzel, akkor kevesebbet is. Ez egy nagyon jó, mondhatom, hogy szondázás, hogy mennyire van nagy lelkűség az emberekben mások felé.
Hol lehet megkapni a könyvet, vagy tudunk mondani egy lehetőséget, ahol érdeklődni lehet, vagy utána lehet nézni a könyvnek?
Hát én most itt nem ízelgek, volt kedves tanítványomnak, tehát neked, mert Fülöp Ákos atya is nagyon komoly oroszlán részt vállalt föl abban, hogy az összes, hát nem titkolom, 4000 példány megérkezett az ő plébániájára, tehát a Szent István király plébánia 11 zuglóba, álmos vezétele 1, és a hivatali órákban fölvállalta, hogy terjeszti. Tehát hétfő, szerda, péntek 16-tól 17.30-ig, valamint kedd, csütörtök 9-től 12-ig. Itt át lehet venni a könyvet, és akár itt is lehet feliratkozni arra, hogy valaki mondjuk postán kéri, csak éppen tegnap mesélt nekem a nagybátyám, hogy az 1600 forintos önköltségi ár postadíja 1680 forint volt. Tehát én azt kérném a kedves imádkozó testvéreimtől, a Mária Legyó hallgatóitól, hogy buzgolkodjanak, hogy az adott ima közösségben úgy összeírják, hogy ki az, aki ilyet kérne, 288 oldal, mint színes, gyönyörű illusztrációkkal, és akkor ilyen terjesztés lenne kéztől kézig.
Neked mit jelentett elolvasni ezt a könyvet? Mi az, ami úgy benned visszhangra talált a könyvben?
Ahogy kedvesen mondtad, hogy nagybátyámról beszélek, és azt is mondtam, hogy nem én vagyok a Szentélyavatási Hivatal. Ő neki, akkor kommunisták által való lehallgatási jegyzőkönyv oldalszáma 400. Nem tévedek, 400. Tehát amikor van egy irgalmatlan korszak, akkor ő derűs, dolgozik, nem esik kétségbe, állja a próbákat, és ez egy tulajdonképpen az ő életének a foglalata. És ezért is nagyon nagy szívesen, mert többször végigolvastam, az természetes.
Hát köszönjük szépen, hogy erről az értékes könyvről valóban egy kicsit itt beszélhettünk a Mária Rádióban, és hát sok áldást kívánunk a munkádhoz, és hát reméljük, hogy minél többekhez hamarosan eljuthat ez a könyv. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Fogom továbbítani a nagybátyámnak is ezt a kedves köszönetet. Ő is imádkozik, akik ezt elolvassák, terjesztik nyilván az irgalmasságnak az apostolairól, és érte is kérek imát, mert jó lehet még szellemi frissessége, teljesen épp, de a test azért az gyönge. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen, köszönjük szépen. Farkas István atyával beszélgettünk tehát a Isteni Irgalmasság című könyvről, amelyet Katona István püspök atya állított össze, készített el, és amelynek a terjesztésében, tehát ugye ezeket az elhangzott nehézségeket egy kicsit kiküszöbölve lehet ezeket megkapni. Hogyha valaki szeretne erről kérdezni, vagy akkor lehet például az akosatya@mariaradio.hu természetesen ékezetek nélkül e-mail címre írni, és akkor meg tudjuk beszélni, hogy hogyan juthat el a könyv egy-egy helyre, hogyan tudjuk ezeket a könyveket eljutatni. Természetesen tehát a Rákosfalvai plébániára, a Rákos Álmos vezértér egyre, ez az Őrs vezér tere közelében van, el lehet jönni az említett iroda időkben, és akkor ott is át lehet venni a könyvet. Itt Budapesten azért tudunk segíteni abban, hogy eljussanak ide-oda a könyv, úgyhogy nagy szeretettel ajánlom én is a kedves hallgatóink figyelmébe ezt a tényleg nagyon szép könyvet.
Miért azt várja, legyen a másik az ő tanítványa, úgy véli, ő tudja az egy igazságot, de nem szeret. Testvér a testvértől, miért azt várja, legyen a másik az ő útja társa, úgy véli, ő jár az egyetlen úton, de nem szeret. Testvér a testvértől, miért azt várja, legyen a másik az élete mása, úgy véli, övé az élet csodája, és nem szeret. Így szól az út, az igazság és az élet, atyám, ők tiéd, kérlek hát téged.
Hét óra 49 perc van, a Mária Rádióban a péntek reggeli napindítót hallják, és itt van a telefonvonalban velünk Kuzmány István, a Magyar Kurír főszerkesztője. Mit olvashatunk, milyen érdekességek vannak a Magyar Kurír oldalán? Nagy szeretettel köszöntünk.
Nagy szeretettel köszöntelek én is benneteket, vagy téged. A Magyar Kuríron, ha szabad egy picit azt mondanám, hogy lépjünk hátrébb, körülbelül 4-5 napot. Ugye vasárnap ünnepeltük először a nagyszülők és az idősek világnapját. E kapcsán szeretnék két anyagot a kedves hallgatók figyelmébe ajánlani. Az egyik Ferenc pápának a világnapra írt levele, amire persze mondhatnánk, hogy ez most már 4 napja elmúlt, de azt gondolom, hogy olyan tanítás van benne, ami akár a mai napra, akár hát egész életünkre adhat támpontokat. A másik dolog pedig az, hogy ennek az ünnepnek az apropóján ehhez kapcsolódva az Egyházmegyénkben számos helyen volt Szent Anna búcsú, ünnepeltük az időseket, a nagyszülőket, de ezek közül kiemelkedik a Mátra Verebé Szentkúti nagy búcsú, mint Veres András püspök atya az MKPK elnöke tartott. Jelen volt Marton Zsolt Váci püspök, aki a családokért is feláll a püspöki karban. Már magáért a képekért is szerintem érdemes végignézni ezt a tudósítást. Ugye múlt vasárnap, aki fogott a kezébe új embert, az láthatta, hogy egy NEK külön szám volt benne, egy ingyenes külön szám, ennek az volt a cím, hogy nekünk. Ebből szemezgetünk a hét folyamán interjúkat, amiket közre is adtunk. Többek között kezdtük ugye Erdő Péter bíboros úrnak az ajánlásával, ami egy klasszikus buzdítás arra, hogy vegyünk részt a világ eseményen. Ezen kívül pedig olvashatunk interjút a szervezés nehézségeiről, örömeiről, Mohos Gáborral, aki ugye a NEK titkárságot vezeti. Ezen kívül Csókai András professzorúrral, doktorúrral, idegsebésszel, Ürge Forsat Diánával, ők ketten a 12 hírnapnak a tagjai, úgymond, a 12 fős testületnek, és ezen kívül pedig, ami számomra is újdonság volt, talán többen ismerjük, hallhattunk róla, van egy olyan énekesen, akit úgy hívnak, hogy Tóth Gabi, ő a fiatal generációknak az egyik, mondhatjuk úgy, hogy sztárja, és ő az, aki val a hitéről, miért állt be önkéntes hírnapnak a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus promotálásában. És végül, de nem utolsó sorban két cikket szeretnénk még ajánlani. Az egyik, hogy a Győri Bencéseket bemutatjuk egy riport formájában, hogy milyen kulturális, milyen vallási központot működtetnek ők most már több évszázada Győrnek a belvárosában, Győrnek a központjában. És végül, de nem utolsó sorban, ugye Pirinszki János kerek évfordulójára emlékezünk az idei évben, ezért 100 évre úgy emlékezünk, hogy havonta egy-egy verset teszünk közé, és ezt Borsodi Henrietta bölcsi irodalmár munkatársunk ír hozzá egy elmélkedéssel is felírni irodalmi alkotást, kvázi cikket, és most ezen a héten a Terek című versét elemezte Henrietta.
Rendre beszélünk ugye Ferenc pápa különböző katekéziseiről, de most ugye júliusban szünetelnek a pápai katekézisek, nem csak a pápa műtéte miatt, hanem júliusban minden évben ugye szünet van a szerdai általános kihallgatásokban, úgyhogy ezek most ugye nincsenek újdonságként, de úgy tudom, hogy a vasárnap déli urangyala az azért az folyamatosan elhangzik.
Igen. Pontosan, hát ugye a hónapban az első vagy másik vasárnap, ezt már nem tudom pontosan, de amikor ugye pont a Gemelli klinikán volt, és már lábadozott a műtétje után, akkor is megtartotta a kórház ablakából az úrangyalát, most vasárnap ugyanúgy megtartotta, ha bár az előtte való szentmisén még a gyengélkedés okán, illetve a felépülése okán, de szentmisét nem tudta megtartani, és de az arra írt prédikációt azt felolvasták, és ez is elolvasható teljes egészében a Magyar Kurír oldalán.
És hát nagyon reméljük és imádkozunk azért, hogy szeptemberre Szent Atya teljesen fölépüljön, és el tudjon jönni ide Budapestre. Úgyhogy mindenkit hívunk erre a találkozásra majd a kongresszus záró szentmiséjén.
Pontosan, és hát ugye, ahogy már említettem is, akár a külön számokán, hogyha valaki figyeli akár az új embert, akár a Magyar Kurír oldalát, most már egyre több a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszust, hát úgy, azt hiszem, úgy mondják ezt, hogy népszerűsítő anyag olvasható, mind interjú, mind riport formájában, és hát ezzel próbálunk ráhangolódni arra a világeseményre, ami hiszem azt, hogy mindannyiunk életét meg fogja határozni.
Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, és sok áldást kívánunk a munkátokhoz.
Köszönöm én is, és áldás hétvégét mindenkinek, így sértessék.
Mindörökké, amen. Kuzmány Istvánnal beszélgettünk a Magyar Kurír oldaláról, most pedig akkor következzen a hírpercek adása, utána pedig a napszentje rovatunk, majd pedig visszatérünk még a napindító műsorába. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.
hírek.